21. fejezet. A földrengés szokás szerint tengerrengéssel jár együtt, és romokkal borította el különösen a fényes görög negyedet. A Páneum a császári kertek közepére épített kilátóhegy, amelyre csigalépcsők vezettek fel, ketté repett, egyik fele leomlott, és maga alá temette annak a templomnak a jobb szárnyát, amelyet Kleopátra emeltetett Antoniusnak. Leszakadt a Szerapeum homlokzata is, és több istenszobor megsérült. Udvarának oszlopai elpusztultak a két obeliszkel együtt, amelyeket Hadrianus a tébai fáraó temetőből ültetett oda. Az első nap azt is beszélték, hogy a kriptákat elnyelte a föld, s többen látták, amint Nagy Sándor holtteste fölemelkedett a város fölé, és beleveszett egy fényes felhőbe, amelyet Jupiter küldött eléje. Másnapra kiderült, hogy a kriptákat nem érte semmi baj, s a világhódító tovább alussza álmát mézágyában. Az ő égbe menetele helyett be kellett érni azzal a csodával, hogy a Szerápeum udvarán egyedül az a 30 méter magas vörös gránit oszlop maradt éppen, amelyet Pompeius, a volt prefektus emeltetett Diocletianusnak, amikor hivatalát letette. Ez közmegnyugvásul szolgált, mert nyilvánvaló volt belőle, hogy az istenek kegyelme, akik saját szobraikat és templomaikat se kímélték, továbbra is védelmezi a császárt. De kicsodák akkor azok, akik haragjukat felidézték. Több omladékra azt a figyelmeztetést írták fel ismeretlen kezek: jaj nektek, ha meg nem tértek, ez a bosszú mi érettünk. Kezdetben a zsidókra gyanakodtak, annál inkább, mert azok apró házait megkímélte a földindulás. Csak hamar az a hír terjedt el, hogy a fenyegetések az istentelenektől származnak. Minden sarkon csoportosulások támadtak, a megtámadott keresztények azzal védekeztek, hogy a firkálásokkal a zsidók akarják ellenük fölingerelni a népet. Két firkáló suhancot rajta is kaptak, s ezek valóban zsidóknak vallották magukat, de mikor agyonkövezték őket, s leszaggatták róluk a ruhát, hogy mesztelen testüket vashorgokon vonszolják végig az utcákon, akkor kiderült, hogy nem a laskarágók közül valók. Voltak olyan bátor istentelenek is, akik kérkedtek vele, hogy igenis az ő istenük állt bosszút letartóztatott papjaiért, mások, maguk is kárvallottak, azt hirdették, hogy a bálványimádók bűnei miatt az egész világ el fog pusztulni. A hangulat egyre izgatottabb lett. A véres verekedésekbe mind többen keveredtek belé. És bár a keresztények nagyon megritkultak az utcákon, most már otthonukba se voltak biztonságban. Házaik falára akasztófákat rajzoltak, ajtaikat bekenték az áldozati állatok vérével, és az egész város egy ordítás lett: halál a keresztényekre. A bőszült ordítozásokat meg kellett hallani a császárnak is, akit anélkül is gondba ejtett a földrengés. Azt, hogy a neki szentelt oszlop épségben maradt, maga is úgy magyarázta, mint az istenek jó akaratának jelét, s annál inkább kötelességének tartott, hogy megengesztelésükben maga is részt vegyen. Megjelent a Szerapisz papok könyörgő körmenetén, s mint a birodalom főpapja megadta az engedélyt arra, hogy Cerebrospícium útján kérdezzék meg az istenektől, mi az oka haragjuknak. Egy különben is halálra ítélt anyagyilkost áldoztak fel az istennek, fején vékát viselő óriás szobra előtt, s a császár a remegő agyvelőn, amelyet a pap tenyerén tartott szemei elé, maga olvashatta a feleletet: a keresztények. Nem lehetett többé habozni. Nem csak a nép lecsendesítésére, hanem a saját lelkiismerete megnyugtatására is ki kellett bocsátani az új rendeletet, amely a polgárjogok elvonása alakjában erkölcsi halállal bünteti a keresztényeket. Nem csak, hogy minden keresztény szabad ember elveszti hivatalát, ha vonakodik az isteneknek áldozatot bemutatni, de a törvény előtt se jelenhet meg sem mint panaszos, sem mint tanú, mert a törvénykezés mindig áldozat bemutatással kezdődik. Az ediktumot természetesen nem a császár fogalmazta, hanem törvénytudó tanácsadóinak kollégiuma. Nem tanulatlan emberek, sőt legtudósabb jogászai a birodalomnak. Nem a császár rabszolgái, hanem a jogtudományéi, amelytől semmi el nem tántoríthatta őket, s amelyen kívül más számára nem is volt szemük. A keresztény kérdésben nem is láttak mást, mint feladatot, amelyet a jogtudományhoz és a maguk jogászi nevéhez méltóan kell megoldani. Nem a változott embert nézték, hanem a változatlan törvényt, amelyet már a régi nagy császárok meghoztak a keresztényekről. Igaz, hogy a törvényt 50 év óta nem alkalmazták, de az azért nem veszítette el érvényét. Justícia kardja nem csorbul ki, és nem rozsdásodik el a pihenésben sem. Csak kézbe kell venni, és vág magától. Ez a törvény a keresztény polgárnak nem a vallását találta büntetendőnek, hanem a vallástalanságát, amely egyértelmű a felségsértéssel. Aki az istenek ellenségének mondja magát, az ellensége a birodalomnak, amelyet az istenek tartanak fönn, de mivel a birodalom a császárral jelent egyet, ellensége a császárnak is, akinek személye szent és sérthetetlen. Ennél fogva mindenki hazaáruló, aki felségsértő, s megérdemli, hogy feje Jupiternek, vagyona pedig Ceres templomának szenteltessék, illetve magának a császárnak, mint a birodalom Pontifex Maximusának. A felségsértés nem csak szándékos gyalázattétellel, hanem a tisztelet megvonásával is lehet követni. Aki egy halandó szobrát magasabbra emeli, mint a császárét, vagy beolvasztja a császár ércmását, vagy tisztátalan munka végzése közben nem húzza le ujjáról azt a gyűrűt, amelynek kövébe a császár képe van vésve, az kétségtelenül hazaáruló és méltó a halálra. De ellensége a birodalomnak az is, aki nem emel ugyan kezet a császár szobra ellen, de áldozásra se emeli föl kezét előtte. A legkisebb büntetés, ami érheti, az, hogy a birodalom kitagadja őt magából, és kiveszi a törvények védelme alól, amelyekkel a haza csak a haza fiakat védheti meg. A keresztény tehát, ha szabad polgár, veszítse el polgárjogait, hivatalt ne viselhessen, nyugdíjat ne húzhasson, s a törvény elé kerül a megkorbácsolás gyalázatától és a kínpadra vonás rettenetességeitől épp úgy ne legyen megkímélve, mint a rabszolga. A rabszolga pedig, akinek eddig csak a hátából lehetett szíjat hasítani, most bűnhődjön azzal, hogy a lelkét is megnyúzzák, amennyiben törvénnyel tiltják meg, hogy a keresztény rabszolgát föl lehessen szabadítani. A császár némi töprengés után aláírta az ediktumot. Mindössze annyi változást kívánt, hogy a keresztényekre még csak célzás se legyen benne. Elégnek vélte, ha általánosságban szól mindenkihez, s fenyegetéseivel is általában fordul mindazok ellen, akik nem hajlandók áldozatot bemutatni a birodalom fejének. Ezt az intézkedést alkalmasnak találta a forrongó tömegek lecsöndesítésére is, a keresztények észretérítésére is, anélkül, hogy határozott beavatkozás volna az istenek harcába. A keresztények azzal az egy-két szem tömjénnel, amelyet a színházban vagy a törvényszéken rászórnak a császár képmása előtt parázsló tűzre, nem követnek el árulást istenük ellen, azt ettől tisztelhetik úgy, ahogy akarják. Viszont az ediktumból ők is, ellenségeik is láthatják, hogy a birodalom rendje fölött éber akarat őrködik, amely nem engedi, hogy az isteneket tekintélyük megsértésével bárki is haragra ingerelje. S úgy látszott, ezzel az intézkedéssel csak ugyan kedvükben járt Diokleciánus nem csak az embereknek, hanem az isteneknek is. Kanopuszban, ahol egy Ízisz templomot döntött romba a földrengés, az omladékok eltakarításakor egy hieroglifás kővel elzárt üregre akadtak. Az üreg drága kövekkel volt tele, amelyeket, mint Heptaglossus a kőről leolvasta, Amázisz fáraó menyasszonyi ajándékul szánt fia jegyesének, egy perzsa király leányának. Egy alexandriai borostyán kereskedő, aki majdnem a hiperboreusokig fölhajózott, hosszú útjáról hazatérve, gyermekfej nagyságú borostyán követ ajánlott fel a császárnak, amelyben egy kiterjesztett szárnyú pillangót lehetett látni. Memphisben egy öreg favágó szemtanúja volt annak, hogy egy égő erdőből kirepült a Szent Benumadár, amelyet görögül Főnixnek neveznek, s amely mindig boldog korszakokban születik új életre hanvaiból. Egy elhulajtott tollát fel is vette a favágó, s beszolgáltatta a memphiszi papoknak, azok pedig szerencse kívánatukkal a császárnak küldötték meg. A toll a gém szárnytollához hasonlított, de egyik oldala aranyosan ragyogott, a másik bíborban játszott. A császárt még ezeknél a nagyszerű jeleknél is boldogabbá tette az, hogy felesége állapota jobbra fordult. Mégpedig attól a naptól kezdve, amikor le akarta vetni magát a páneumról, amelyet egy óra múlva ketté repesztett a földrengés, mintha a világ megrázkódása könnyített volna a beteg lélek terheim. A vonagló sírás után mély álomba merült a császár karjai közt. Másnap estig aludt, s akkor mosolyogva ébredt. Ami közben történt, arról nem tudott semmit, nem is nagyon érdekelte, hány templom és szobor pusztult el, csak a hegyet sajnálta, mert szeretett ott üldögélni és lesni a hajót, amely Pantaleont hozza. Álmában beszélt az orvossal, s az megmondta neki még a napot is, amelyen meg fog érkezni. Ebben az ígéretben bízva, most már megnyugodva várakozott, s minden este felolvastatta magának Titanillával a Nine ifjú történetét, akit Krisztus föltámasztott halottaiból. A császár bár arról sejtelmesen volt, hogy felesége felvette a kereszténységet, tudta, hogy az újhitűek szent könyveiből olvastat fel magának. Nikomédiában néhányszor maga is hallgatta Quintipor felolvasását, de csak a lesütött szemeket és a mozgó száját nézte. Csak a fiú hangját itta, arra, amit mond, nem figyelt. Itt Alexandriában se jutott eszébe soha, hogy a felesége tilalmas könyvet tart magánál. Hiszen a keresztények iratait nem vallási, hanem politikai okokból kellett elkobozni, és az Augustát szegényt igazán nem vádolhatta senki azzal, hogy az ő életére vagy a római birodalom felforgatására tör. Legkevésbé ő, aki egyedül tudta, mitől beteg élettársa szíve. Örült neki, hogy kedvét találja a keresztények meséiben, de nem csodálkozott rajta, hiszen az asszonyok és a gyerekek szeretni szokták a meséket, sőt, arra is gondolt már, hogy valami egyiptomi mesemondót rendel felesége mulattatására ebben a különös országban, amelynek lakosai inkább csak felnőtt gyermekek, mint értelmes emberek, sokan élnek mesemondásból, azonban az Augusta nem vállalta az ajánlatot. Elvitette hozzá a Canopusban lelt kincseket, a borostyánkövet és a főnix madártollát is. A kincsekre rá se nézett. A tollat utálkozva söpörte el maga elől, hanem a pillangós borostyánnak nagyon megörült. Ezt igazán nekem adott Dioklész. Hát nem szebb ez a rubin tojás, vagy ez a smaragd oszlop, kínálgatta a császár a drága köveket. Nem, Dioklész, ezt ad nekem, nézte az Augusta áhítattal a tengeri gyantát. Hát nem látod, mi van benne? Egy pillangó forma kiterjesztett szárnyal. A kereskedő azt mondta, van benne néha légyforma is, de az rosszat jelent. A pillangó szerencsét jósol, Priska. Igen, ez a pillangó, igen, sütött fel az asszony szeme. Nem látod, hogy ez az üdvösség jele? A császár nem látta, de ráhagyta. Pantaleon is örülni fog neki, majd meglátod. Holnap után már megérkezik, Dioklész. Én nagyon szeretném, ha te is beszélgetnél néha Pantaleonnal. A császár ezt is megígérte. Magától is gondolt már rá, hogy szóba ereszkedik a mágussal, aki úgy hatalmába tudta keríteni a felesége lelkét. Érdekes ember lehet, s talán a csillagokhoz is ért. Vajon azt olvassa-e ki belőlük, amit Biom? Annyira hitelt adott most már ő is az Augusta álmának, hogy Galerius megjelenése is az orvost juttatta eszébe. A Cézár azon a napon érkezett meg, amelyikre a császárné Pantaleont várta. A csordás úti ruhában volt, kerek katonaköpenyekben, a karján bőrtarisznyával. A kikötőből, ahol a császár megbízásából Maxentius és Konstantinus várta, egyenesen a császárhoz sietett. Ser! Üdvözölte jobb karja felemelésével. A latin nem tudta tökéletesen megtanulni, bizalmas környezetben jobban szeretett görögül beszélni. Légy üdvöz, mosolygott a császár. Csak egyedül jöttél? Véletlenül nem hoztad magaddal Pantaleont, az orvost? Galerius hátra tántorodott. Piros arcát minden vér elhagyta. Honnan tudod, uram? Kérdezte rekedten, aztán intett a két princepsnek, menjetek ki. A császár csodálkozva mutatott egy benyílóra. Oda menjetek! Mi történt veled, Galerius? A Cézár lecsúsztatta karjáról a bőrtarisznyát, kivett belőle egy bíborfoltos vászonzacskót, széthúzta a zsinegre járó száját, és kihúzott belőle egy levágott emberfejet. Haja és pillái vértől voltak összeragadva, s amint az asztalra állította, hullott belőle a vértől barna és nyírkos fűrészpor. Itt van, akit kívántál, uram, Pantaleon, az orvos. A felségsértő és lázadó, aki szentséges életedre tört. A legnagyobb hála áldozatot mutasd be az isteneknek, uram, hogy idejében a kezembe adták. Az ő arca már kezdett színesedni, de a császáré olyan sápat lett, mint a halotté, aki szembenézett vele. Ki tette ezt? Szólalt meg. De kérdése inkább nyögés volt. Villámsújtás gyanánt érte, hogy az orvos azon a napon jelent meg, amelyikre a második álomban ígérkezett, s úgy, ahogy az első álom mutatta. Én tettem, ütött döngő mellére a csordás. A római birodalom Cézárja, a te vőd és fiad. Az orvos útban volt feléd. Én hivattam. Azért, hogy gyilkosod legyen? Hogy kiírtsom minden ivadékoddal? A császár két sovány keze úgy szorította az asztal szélét, hogy hallani lehetett újporcai ropogását. Ha az előbb villám érte, most a föld nyílt meg alatta. Minden ivadéka. Gyilkos leselkedett a fiára. Tehát nem csak azt tudják, hogy van, hanem már azt is akarják, hogy ne legyen. Beszélj hát! A szó sípolva szakadt ki melléből. Galerius most már lecsillapult. Nyugodtan tette meg jelentését. Már Naissusban hallott, hogy az istentelenek fölbújtogatója az a Pantaleon nevű orvos, aki neki már Nikomédiában is gyanús volt, a Dominus emlékezhetik rá. Azóta onnan elköltözött és Naissusban telepedett meg, ahonnan lázító leveleket küldözgetett az ázsiai keresztény egyházaknak. Bizalmas futárja egy Antimus nevű presbiter volt, s azzal együtt kelt útra Tesszalonika felé, ahol csak ugyan föl is lázította az istenteleneket, akik nagy utcai ordítozások közt követelték püspökük szabadonbocsátását. A Cézár hamar rendet csinált, néhányat szétfűrészeltetett közülük. Az orvost és a presbitert azonban nem sikerült kézre keríteni, állítólag hajóra szálltak Ciprus felé. A Cézár utánuk akart sietni, azonban az indulás előtt egy embert vezettek eléje, aki Antimusnak mondta magát. Önkéntes vallomásával igazolta, hogy ő az apatei presbiter, s annál inkább meg tudja mondani, hol van Pantaleon, mert két nap óta ő tartja megkötözve közös rejtek helyükön. Először azt mondta, a lelkiismerete lázadt föl azok miatt a gonosz tettek miatt, amiket az orvos tervezett. Mindenütt arról beszélt, hogy a császár az Antikrisztus, akit a keresztények istene minden ivadékával el fog pusztítani. Itt a császár közbeszólt, micsoda ivadékára gondolhatott az orvos. Galériuszt egy pillanatra zavarba hozta a kérdés, de aztán megvallott, hogy az istentelen bizonyára Valériát értette, az ő feleségét, a Dominus lányát. Ő, mint Valéria ura, nem szívesen beszél erről a dologról, amely éppen olyan fölháborító, mint nevetséges. Az istentelen ugyanis azt híresztelte gonosztevőtársai közt, hogy maga Valéria volt az, aki a nikomédiai palotát először fölgyújtotta, hogy gyűlölt apja a lángok közt vesszen. Ebből azt lehetne hinni, hogy az orvos elmeháborodott volt. Az Antimus vallomásából kiderült, hogy nagyon is józanul és megfontoltan készült a császár meggyilkolására, és ezzel a céllal ment volna Egyiptomba, ha ő, a presbiter meg nem akadályozza. Nem csak lelkiismeret furdalásból, utóbb ezt őszintén beismerte, hanem személyes gyűlöletből is. A presbiternek volt egy diakonisszája, akivel feleség gyanánt élt, mert azt az ő istenük soha nem tiltotta meg. Az orvos azonban papi személyhez méltatlannak tartotta az ágyastartást, és igyekezett rávenni a presbitert, hogy szabadítsa meg magát az asszonytól és lelkét a kárhozattól. És mivel a presbitert nem tudta meggyőzni, az asszonyt hálózta be, aki tisztaságot fogadott hátralevő életére, és Naissusban elhagyta a presbitert. Erre történt aztán, hogy Antimus Tesszalonikában ellene fordult az orvosnak, rajta esett, mikor aludt, megkötözte, és azzal fenyegette meg, hogy a törvény kezére juttatja, ha asszonyát vissza nem adja neki. És mivel az orvos annyira konok volt, hogy egy szóval se válaszolt a fenyegetésekre, a presbiter csak ugyan kiszolgáltatta a Cézárnak. És mit vallott? Liegett a császár. Úgy hallgatott, uram, mint ahogy most hallgat, pedig nem volt az a kínzás, amit a bakó ki ne próbált volna rajta. Magam is ott voltam minden próbatételnél, s végre is én ütöttem le az orgyilkosságra készülő istentelen fejét. Kár volt, nézett a császár sötétem. Talán én meg tudtam volna szólaltatni. Mi bizonyságod van most már arra, amit elmondtál? A Cézár kinézett az ablakon. Már hozzák a bizonyságot, uram. Megfeledkeztél arról, hogy a presbiter a kezem közt van. Éppen azért nem végeztettem ki a másik istentelennel, hogy magad győződhess meg az igazságáról. Velem jött a hajón, és alig várja, hogy színed elé kerülhessem. Az előcsarnokban már hallatszott az udvarpadlójához nem szokott nehéz lábak ügyetlen csoszogása. Ha megengeded, uram, fordult Galerius a császárhoz, talán behivatnám a két princepset is. Nem árt, ha megismerik azokat, akik életedre leselkednek. Azt hiszem, Constantius Chlorus fiát, akinek az anyja Naissusban él, különösen érdekelni fogja a dolog. Talán még ismerősre is talál a presbiterben. Az áruló papot akkor lökték be hátramaradó őrei a terem főbejáratán, mikor Constantinus és mögötte Maxentius kilépett a fülke ajtaján. Antimus egyszerre nem látott mást, senkit, csak a jó princepset, akit ő kalauzolt el Antiochiából a Szent Fehérasszony anyai karjaiba, s akinek esküvőjére ő vigyázott fészere ajtajában. Áldott ki az Úr nevében jő, kiáltotta égnek emelt arccal, amely az extázis fényében ragyogott. Hallom a mennyei karokat, amint hozsannát zengenek Dávid fiának és a megtérő bűnösnek. Diocletianus meglepetten kapta fel a fejét. Nem csak az ember és a hang, hanem az üdvözlet is ismerős volt most már neki, ez az ember az apatei rongyosok feje, a Quintus testvére. Ez fogadta őt ezzel a zagyva üdvözlettel Antiochia fórumán, amely úgy látszik épp oly értelmetlen, mint maguk az istentelenek. Galerius türelmetlenül dobbantott a lábával. Ne az istenedhez, ó bégas istentelen! A császárnak beszélj, mondd el, ki vagy és mit tudsz! Antimus megfordult, és egy pillanatig rámerett a császárra, aztán a Cézár elé lépett. Mikor megszólalt, annak az embernek az ereje csengett a hangjában, aki a halál árnyékában megszabadult minden földi gyöngeségtől, hogy én ki vagyok, az igazságos Isten legbűnösebb teremtése, és hogy mit tudok, azt, hogy nincs az a bűn, amit Isten irgalma meg ne bocsátana a bűnbánónak, aki hisz ő benne. Azzal kiöltötte a nyelvét, amennyire bírta, elharapta, és a véres húszszafatot ráköpte a Cézár mellére. Az óriás elbőgte magát, és irtózatos öklét rázuhantotta a presbiter kopasz fejére. A pap elvágódott, a Cézár most oszlopsúlyú lábát emelte rá. Diocletianus odább taszította. Elég volt, Cézár. Ne felejtsd el, hogy mikor a császár előtt állsz, akkor nem vagy bakó. Különben meggyőztél, hiszek neked. Az istenteleneknek csak ugyan nem törvény kell, hanem hóhér. Még ebben az órában kiadta az utolsó keresztényüldöző ediktumot. Ehhez már nem hívta össze a jogtudósok kollégiumát, most már nem az isteneket védte és a birodalmat, hanem a fiát. Se az orvos nem vallott, se a pap, de ő neki az a gyanúja volt, hogy amikor az ő ivadéka kiirtásáról beszéltek, akkor a fiára gondoltak. Az egy pillanatra se jutott eszébe, hogy Bion lehetett az áruló. De Antimus Quintusnak a testvére volt, s a kertész fecseketett neki a talált gyerekről, akit a császár rábízott. Hát ha irtást akarnak, akkor ő fogja kezdeni. Az öregember szemében fellobbant az a tűz, amelyel a végzetes vatkant ledöfte. Az ediktum rövid volt, de határozott, mint a pallos villanás. Minden keresztény köteles a császár vagy az istenek szobra előtt áldozni, akár a tömlöcből viszik oda, akár az utcáról kényszerítik az oltár elé, a parancs alól nem vonhatja ki magát senki. Aki az engedelmességet megtagadja, a szokásos törvényszéki eljárás huzavonáinak mellőzésével hóhér kezére adandó. Az elítéltek vagyona elkobzandó, s ha feljelentő adta fel őket, az jutalomban részesül. Az ázsiai lázongások dolgában is erélyes intézkedéseket tett a császár. Büntető légiókat rendelt ki, s azok vezetését Galeriusra bízta. Hadsegédekül Maxentiust és Constantinust adta mellé. Egyrészt azért, hogy ellenőrizzék egymást, másrészt, mert meg akart róla győződni, hogy Constantius fia, akit eddig kedvelt, méltó-e bizalmára. Galerius, mikor tanúja cserben hagyta, nem mert több célzást tenni a Fláviuszok bűnösségére, és a császár nem kérdezősködött, de a gyanú már fel volt benne keltve. Csak az altathatta el, ha a princeps ellenséggyanánt száll szembe a lázadó istentelenekkel. Quintusszal maga akart leszámolni, gyors hajót küldött érte Szalónába. S hogy gyanút ne fogjon a kertész, kegyelme jeléül egyiptomi szöllőveszőket is küldött neki, hogy azokat ültesse el a szalónai palota kertjében Lugasnak. Este meglátogatta a császárnét. Meglepetésére az Augusta nem tett említést Pantaleonról. Ő hozta szóba óvatosan, hogy az orvosnak ezen a napon meg kellett volna érkeznie. Ne nyugtalankodj, mosolygott a császárné. Látod, én se nyugtalankodom. Délután elszunnyadtam, s álmomban megint beszéltem vele. Azt mondta, hogy sok idő telik abba, míg viszont látjuk egymást, de neki messziről is gondja van rám, és onnan se fog elhagyni. A császár megborzongott. A fejét fájlalta, és csak ugyan rosszul töltötte az éjszakát. Másnap nem is bírt felkelni, egy hétig lázban feküdt, amelynek okát orvosai nem tudták megállapítani. Amikor láza megszűnt, azt ajánlották neki, hogy tegyen hosszabb hajóutat a Níluson. Maga a császárné is biztatta, menjen pihenni. A császár húzódozott, és csak úgy vállalta volna az utat, ha a császárné is elkíséri. De az Augusta engedelmet kért, hogy otthon maradhasson. Valériát várja, aki különös újságot írt neki. Dioklész talán unokánk lesz. A császárné arca sugárzott az örömtől. Diokleciánus bólintott, és kiadta az előkészítő rendeletet a nílusi útra. Nem akarta lányával találkozni, aki soha se kedvelt, és ezután a hír után még kevésbé. Hát, ha fiú lesz az unoka, és valamikor kinyújtja a kezét Quintipor bíbora után. Pár nap múlva már úton volt a császár. Kevés udvari személyzetén kívül Quintiport és Titanillát vitte magával.